Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük, hogy arra biztatsz minket lelked által, hogy hirdessük a te nagy csodáidat. Szeretnénk itt is megemlékezni a te nagy csodáidról, amelyeket cselekedtél a világ színpadán. Köszönjük néked, hogy magát a világot is te hoztad létre, teremtő szavaddal. Milyen csoda ez, milyen csoda a gondviselés, hogy fenntartod ezt az általad teremtett világot. Milyen csoda az, hogy kormányzod ezt a mindenséget, történelmet, az emberiséget, az általad kitűzött cél felé. Milyen csoda, hogy megváltót küldtél nekünk, atyánk, Jézus Krisztusban, a te áldott fiatban, aki által üdvözülhetünk. Milyen csoda, hogy szólsz hozzánk, bűnös emberekhez. Milyen csoda a kegyelem. Milyen csodálatos, hogy megszabadulhatunk a vétkeinktől, a kárhozattól, és örök életet nyerhetünk. Mi bűnösök, elveszettek. Milyen csoda, hogy rád tekinthetünk, és elé tárhatjuk imádságba szíveinket, kéréseinket, hálaadásainkat. Milyen csoda az, hogy itt együtt lehetünk, és van közösségünk egymással, a te szent színed előtt. Köszönjük néked, hogy közel vontál minket magadhoz, és nem akarsz elengedni bennünket soha örökké. Áldunk azért, mert azt akarod, hogy üdvözüljünk és veled legyünk. Milyen nagy örömmel fogjuk majd hirdetni a mennyben is a te csodáidat, és fogunk téged magasztalni mindezekért. Kérünk, hadd töltse be már most is a szívünket az öröm, a hála, a köszönet irántad. És hadd beszéljük nem csak itt a templomban, nem csak imádságban, hanem a világban is, a családjainkban, munkahelyeinken, ismerőseink között. Hadd beszéljük mi a te csodáidat, Urunk. Bátoríts, erősíts erre bennünket, nagy nevedért. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket, és itt vagy velünk, és megáldasz ezen a vasárnapon is bennünket. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Isten igéjét, Sámuel próféta második könyvének 6. részéből, Sámuel próféta második könyvének 6. részéből a 20. verstől olvassuk az ígét. Mikor pedig Dávid hazament, hogy megáldja a ház népét is, kijött Mikál, Saul leánya, Dávid elejébe, és mondta: mi dicsőséges vala ma Izrael királya, ki az ő szolgáinak szolgáló lányai előtt felfosztódott valama, mint ahogy egy esztelen szokott felfosztózni. És mondta Dávid Mikálnak: az Úr előtt, ki inkább engem választott, mint atyádat és az ő egész háznépét, hogy az Úr népének, Izraelnek fejedelme legyek, igen, az Úr előtt örvendezém. Sőt, minél inkább megalázom magamat, és minél alábbaló leszek a magam szemei előtt, annál dicséretre méltóbb leszek a szolgálók előtt, akikről te szólsz. Ennek okáért Mikálnak, Saul leányának nem lőn soha gyermeke az ő halálának napjáig. A Saul fia című filmet bizonyára többen látták közületek. 2016-nak a nagy filmje volt, Golden Globe és Oscar díjat is nyert, de ma nem Saul fiával foglalkozunk, hanem azzal a hölgyel, akit Saul leányának nevezett Biblia, a felolvasott ige szakaszban kétszer is, akinek egyébként Mikál volt a neve, és Dávid egyik felesége volt, pontosabban ő volt az első felesége. Róla szeretnénk egy kicsit gondolkodni. Emlékeztek még Mikára, remélem. Ugye ő volt Saul királynak a fiatalabbik leánya, Mérab volt az idősebb. És azt olvassuk, hogy amikor Dávidot fölbukkant Saul körül, akkor Miká megszerette Dávidot. Saul ezt észlelte, és megpróbálta a lányát Dávid kiiktatására használni. És a házasság feltételévé tette, hogy 100 filiszteust meg kell Dávidnak ölnie ahhoz. Hát Dávid teljesítette a feltételt, és elvette így a Saul királynak ezt a kisebbik leányát. De hát Saul nem nyugodott, hanem orgyilkosokat küldött egy éjszaka Dávid és Mikál házába, hogy öljék meg Dávidot, de Mikál ezt észrevette, és segített menekülni Dávidnak. Viszont ezért megbüntette őt az apja, és hozzáadta egy Pálti nevű emberhez, aki viszont megszerette Mikált, azt olvassuk róla. Ám de amikor Saul meghalt, és Dávid lett újra Izrael királya, akkor visszakérte a feleségét. És hát vissza is kapta Mikált. Akkor a kapcsolatuk viszont már nem volt a régi. Dávidnak is időközben lettek más feleségei is, és nem mondja már a Biblia, hogy Mikál szerette volna Dávidot, Dávidról sem mondja, hogy szerette volna Mikált, mindenesetre a feleségeként tartózkodott a királyi palotában. A szívük eltávolodását jelzi például az, hogy itt a felolvasott ige szakaszban is ugye, Dávid a második lépcsőbe viszi a szövetség ládát Jeruzsálembe, és körülötte vannak a szolgái, a katonatársai, azok szolgáló leányai, udvari emberek, és Dávid ott nagyon örvendezik, táncol teljes erőből az Úr színe előtt, és Mikál, a felesége, a palota ablakából látja, hogy így vonulnak be Jeruzsálembe, és hát a szívében megutálja Dávidot. Ezt olvastuk itt az előző szakaszban, most nem olvastam föl ezt az ígét, de így olvassuk itt, hogy lőn pedig, mikor az Úr ládája Dávid városába ért, Mikál, Saulnak leánya, kinéz vala az ablakon, és látván, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálta őt a szívében. Megutálta a szívébe. Hát egy kicsit ezt az asszonyt vegyük szemügyre ma, és róla gondolkodjunk. Ugye az első dolog, amit aláhúznék, hogy Mikál megutálta a férjét, vagy más szóval lenézte a férjét. Van, aki így, van, aki úgy fordítja, sőt, megveti, lenézi, megutálja, ilyen szavakkal adják vissza az itt szereplő héber kifejezést. Ahelyett, hogy Mikál örülne, hogy a férje az urat dicséri, és ennyire odaadóan, szinte egész erejét beleadva, és egész valóját beleadva az urat magasztalja, és szabadon táncolva és énekelve dicséri az urat, tehát Mikál ennek nem örül, hanem ezért megutálja, megveti, lenézi a férjét. Nem azt mondja, hogy milyen jó uram, hogy nekem ilyen férjet adtál, aki nem magát tartja a legfontosabbnak, hanem téged, és téged így tud dicsérni és dicsőíteni, és nem magát állítja a központba, hanem téged állít a központba, de jó uram, köszönöm neked. Nem, hanem ehelyett ugye szívből megveti, lenézi, megutálja a férjét. Nyilván a megvetés mögött a szíve áll, mégpedig az ő gőgös és büszke szíve. Amikor hazaér Dávid a nagy ünnepség után, akkor ott egy beszédet mond Dávidnak, ami elárulja, hogy ő mennyire büszke, mennyire hiú nő. Szavaiból az derül ki, hogy szerinte Dávidnak nem lett volna szabad a népe közé elegyedve velük együtt táncolni és dicsérni az urat. Ott a szövetség láda Jeruzsálembe való bevitele során. Ez az ő szemében egy királyhoz méltatlan magatartás. Egy király ne viselkedjen így, se az Úr előtt, se a népe előtt, mert egy királynak kell vonulnia szép palástba, drága kövekkel, koronával a fején, méltóság teljesen, és Úgy, hogy lássa meg az egész nép és mindenki, hogy mekkora nagy különbség van a király és köztük. De hát így, hogy nem látja a nép a különbséget, hogy mi a különbség köztük meg a király ott ugrabugrál közöttük, dicséri az urat, velük együtt, körtáncban, mintha egy lenne közülük, hát ez borzalom. Ez testvérek, a Mikál gőgjének és büszkeségének és a hiúságának a kifejeződése. Ott állt az ablakba, és ott fortyogott magába, hogy Dávidnak a látszatra kéne adni, és nem együtt táncolni a szolgákkal, illetve a szolgák szolgáló leányaival. Nem királyi a viselkedés, nem elég arisztokratikus, nem kimért, nem távolságtartó, méltóságán aluli, amit művel, őt magát is megszégyeníti, engem is megszégyenít, aki a felesége vagyok, és királynő vagyok tulajdonképpen. Lenézte ő a büszkeségében, lenézte Dávidot is, megvetette, megutálta, és nem csak őt egyébként, hanem a szavai alapján az egész népét megutálta. Mindenkit lenézett. Mindenkit megutált. És a szavai azok elárulják, hogy ő egy ilyen rendkívül gőgös és felfúvalkodott nő lett időközben. És úgy elgondolkoztam ezen, testvérek, hogy hát tulajdonképpen ez az emberek lenézése, emögött mindig egy még mélyebb dolog rejlik, tudnilik, az Istennek a lenézése. Tehát a Dávidot is, meg a népét is tulajdonképpen ez a Mikál megveti, és de azért veti meg, mert az Urat is megveti. Ez az ő gőgjének, hiúságának, büszkeségének a legmélyebb forrása. Az Urat is lenézi. Nem alázatosan áll az Úr előtt, pedig a neve azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint az Úr. De mégis nem a nevéhez méltón viselkedik. Nem ez az indulat van benne, ami kellene, hogy alázat töltené be, nem. És így van, testvérek, mind a mai napig, hogy ha mi a szívünkbe lenézzük az Urat, és nem becsüljük őt túl nagyra, sőt, egyáltalán nem nagyon becsüljük, hanem helyette magunkat becsüljük nagyra, akkor másokat is le fogunk nézni. A mai Dávidokat, meg hívő embereket, le fogjuk őket nézni. És magunkat tartjuk majd a nem tudom kinek. Ha ott azon kapjuk magunkat, hogy mi az Úrra nem tekintünk úgy, hogy nélkül egy lépésre tudunk tenni, és nem hívjuk őt például segítségül, akár egy napnak az elején, azzal már a gőgünket tanúsítjuk. Ha valamit sikerül elvégezni, és nem adunk hálát az Úrnak, azzal is a gőgünket tanúsítjuk, mert nem hívjuk segítségül, mert nekünk úgy is megy. Nem adunk hálát, mert miért adjunk neki hálát, mit csináltuk meg ezt, mi értük el, miért adjunk még ezért hálát is. Nem hagyja el a szánkat se kérés, se köszönetmondás, se magasztalás, önmagunkat tudjuk dicsérni, de meg suttyomba vagy nyíltan, de hogy az Urat dicsérjük, ha ilyenek nem hagyják el a szánkat, az nagyon rossz jel, testvérek, a gőgünknek a kifejezése, és ha gőgesek leszünk, meg fogjuk vetni a másik embert is. Legyen az a férjünk, vagy a férjünk munkatársai, vagy a feleségünk, vagy nem tudom kicsoda a családba. Le fogjuk nézni az embereket. És magunkat fogjuk nagyra tartani, és ráadásul az úgy akarjuk ezt kifejezni, hogy külsőségekbe akarjuk kifejezni. És úgy gondoljuk, hogy az embernek a nagysága, az én nagyságom, az a külsőségekben áll. Az, hogy én ilyen autóba ülök, meg ilyen ruhát veszek föl, meg ilyen házam van, meg ilyen lakásom van, meg ilyen itt ezt, meg azt megengedhetem magamnak, lássák az emberek, hogy én több vagyok náluk. És érzékeltetem is velük, hogy több vagyok náluk. És az borzasztó, testvérek, amikor valaki a gyülekezetbe is így megy. Mert itt arról van szó, hogy ott volt egy hívő ember, egy hívő gyülekezet körülött, és az Úr előtt álltak, és Mikál az egészen kívül állva lenézi az egészet. Mert tele van büszkeséggel. Az Úr előtt örvendező férjét és annak a népét megveti, megutálja, nem tud velük mit kezdeni, mert a büszkeség nem engedi neki. Ő nem fog közéjük perdülni, ő nem fog odaállni közéjük, hogy velük együtt dicséri az Urat, ő nem vállal velük közösséget, mert akkora nő az ő saját szemébe, hogy borzalom. Alázatnak a kis szikrája sincs benne. Szomorú testvérek. És szomorú, amikor ma is így van, hogy egy nő vagy férfi, mindegy, fiatal vagy öreg, annyira el van telve magával, hogy például a gyülekezetben nem tud közösséget vállalni az emberekkel. Mert nem fog tudni. Nem is érti meg az embereket, hogy mit dicsőítik itt ezek az Urat, mit olvasgatják itt ezek a Bibliát, mit ezen csodálkoznak, meg ezért, miért vannak ezért az egész ügyért annyira oda. Én nem is megyek oda, hát elmegyek vasárnap esetleg a templomba, ha elmegyek. De hogy én közéjük elegyedjek, azt leüljek velük, meg beszélgessek velük, meg meghallgassam őket, meg dicsérjem együtt az Urat, hát az már nem. Az már nekem nem megy. Miért nem megy? Mert a szívem tele van gőggel. Csak ezt nem könnyű bevallani. Sőt, nagyon nehéz. Sőt, lehetetlen. Ehhez az Úr munkája kell, hogy leleplezzen bennünket, és megmutassa, hogy milyen ember vagy te. Hogy milyen ember vagyok én. Ilyenek vagyunk. Tele gőggel, tele büszkeséggel. Odáig eljutni, hogy amit hallottatok itt a bejövetelkor ezt az ígét, én is megkaptam, hogy Jób, bánkódom a porban és a hamuba. Hát ez az Úr munkája, testvérek, hogy magunkat megalázzuk a porig, meg a hamuig, hogy összetörjük a szívünket az Úr előtt, ez is magától az Úrtól jön nekünk. Utána fölemel minket az Úr kegyelmesen, irgalmasan. Dávid hányszor összetört, de nem magától, hanem az Úr törte őt össze, az Úr alázta meg, és de mindig fölemelte őt, mindig megújította őt. Nagy csoda ez, hogyha valakiben ez megtörténik, és Dávidban megtörtént, és sok munkatársába, katonatársába, szolgákba is megtörtént ez, és ezek az emberek tudtak ott együtt örvendezni az Úr előtt. Jön az Úr szövetségláda, jön az Úr trónja, jön maga az Úr Jeruzsálembe, a sátorba, amit Dávid állított neki. Hát örüljünk neki, hogy itt lakik majd köztünk az Úr. Ezekben volt valami alázat Isten kegyelméből, de ebbe a Mikálba ez odáig jutott, hogy megutálta a saját férjét, de még annak a népét is. És lenézte őket, és megvetette őket. Hát könyörüljön rajtunk az Úr, hogy tudjuk fölismerni magunkba, és megtagadni ezt a gőgöt, és ezt a büszkeséget, ezt a beképzelt hiúságot, és tudjunk az Úr előtt ezért bocsánatot kérni, és élni az ő kegyelmével, és aztán máshogy viselkedni, egymással, meg más emberekkel is. Hát lépek tovább, mert Mikál, ez egy dolog, hogy megvetette a szívében a férjét. A második pontban arra figyeljünk, hogy amikor hazajött a férje, akkor jó meg is sértette. Nagyon megsértette a férjét. Gondoljátok el ezt a Dávidot, hogy jön, egy nagy örömünnep volt Jeruzsálemben. Ott volt nem tudom hány tízezer ember. Dávid, elvitték az Úr ládáját a sátorba, a szent sátorba. Aztán Dávid kiosztotta az embereknek a finomabbnál finomabb falatokat, hogy megvendégelje őket. És az egész nép örvendezett, és ott dicsőítették az Urat, a 105. Zsoltárt énekelték az ünnepnek a végén. És Dávid tele örömmel, hálával megy haza, hogy megáldja a ház népét is. Ez lett volna a nap koronája, hogy a saját családtagjait is megáldja az Úr nevébe. Megy haza, és akkor még meg se szólalhat, jön elébe a felesége, mint egy fúria, és nekiesik. Egy mi dicső volt ma Izrael királya, ez a maró gúny, ez a maró keserűség, ez a borzalom, testvére. Úgy mutatkozott szolgáinak, szolgáló leányai előtt, mint mutatkozni szokott egyike a léháknak. Így a héberek így fordítják a magyarra a héber szöveget. Mint egyike a léháknak. Mint a másik, más fordításban, hogy egyike a bolondoknak, az eszteleneknek. A férjét így minősíti. Te bolond, te esztelen, te léha. Úgy viselkedtél ott, mint valami borzalom. Értitek ezt? Mi dicsőséges volt ma Izrael királya? És még a szavaiba egy durva túlzás is van, hogy azt mondja, hogy felfosztódott, vagyis ottan kivillantak a nemi szervei tulajdonképpen a tánc közbe, ami nem is igaz, mert Dávidról azt írja az ige, hogy volt rajta egy gyolcs köpeny, és arra volt fölvéve az efód. Az efód az egy ilyen, az tényleg egy köténszerű ruha, de alatta a Krónika könyvéből olvassuk, hogy volt egy köpeny rajta, egy hosszú köpeny. Biztos, hogy nem látszódott ki semmi, ez már az indulatból eredő túlzás, ami Mikálnak a szavaiba bujkál. Az értitek ezt, hogy jön haza valaki nagy örömmel, hogy megáldja őket, azt akkor elébe gyűn a felesége, azt rázúdít, hideget, meleget, sértegeti, gúnyolja mindenki előtt ráadásul, megszégyeníti, hogy viselkedtél te, hát te a király, azt oda a szolgák közé, meg a szolgáló leányok közé, hát hogy? Jobb lett volna, ha lakatott ezt a szájára, nem? Nem adja ki magából, amit érzett vagy gondol, de nem tudott uralkodni magán, kibökte magából, ami benne volt. Hát mondanánk, ugye, hogy ami a szívén, az a száján. Csak hogy ez nem biztos, hogy mindig annyira kívánatos dolog. Ez a fajta őszinteség. Pláne amikor gőgből és büszkeségből fakad. Mert a gőgből, büszkeségből ilyen szavak jönnek. Ilyen sértő, másokat megsebző, bántó szavak, tiszteletlen szavak, szeretetlen szavak, mert ez nem a szeretetnek a megnyilvánulása volt, hanem a szeretetlenségi, a gyűlöleté. Hogy így mondjam, Mikál alaposan elhagyta a feleségek helyét, Istentől rendelt helyét, amikor így cselekedett. Te kilépett a teremtési rendből, ha teológusan akarom megfogalmazni. Hát testvérek, kell alkalmazni ezt magunkra. Ha hitetlenek vagyunk, s büszkék vagyunk, akkor úgy fogunk beszélni. És a beszédünkben ott fog tükröződni a szívünknek minden gonoszsága, minden indulata. Jézus mondta, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, s ha a szívből gonosz gondolatok jönnek, akkor gonosz szavak is jönnek. A beszédünk elárulja, hogy mi lakik a szívünkbe. Egyedül visszanézek, vagy visszanéztek ti is a magatok életére, hányszor mondtunk olyanokat, amiket utóbb megbántunk. És mondtuk, ezt nem kellett volna. Lehet, hogy ezt éreztük, de nem kellett volna kimondani, mert ez bűn volt. Azt is, hogy ezt gondoltuk, éreztük, és az is aztán, hogy kimondtuk. Nem kellett volna. Másokat sértegettünk, másokat megsebeztünk, nem kellett volna. Borzasztó dolgokat tudunk elérni. Borzasztó dolgokat, testvérek. Nem akarom túl dramatizálni ezt a dolgot, de éppen a napokban hallottam valakiről, aki egy szülő, aki összeveszett a gyermekével, és annyira összeveszett, hogy a gyerek bement a szobába, és fölakasztotta magát. Hát nem akarom a gyereket most fölmenteni, 14 éves volt a gyerek. De a szülőt se akarom fölmenteni. Mert azért mi történik szavak nyomán? Emberek szívébe, lelkébe, gyerekek szívébe, lelkébe, nem? Hát a tragédia, Isten könyörüljön ezen a családon. A szülőkön is, meg a testvéreken is, mert több testvére is volt ennek a gyereknek. Vagy van. Hát az ember úgy van vele, hogyha nem is történt ilyen a családunkban, vagy valami, de akár még meg is történhetett volna, mert mondunk mi olyanokat egymásnak, hogy hát kell az Úr elé álljak, s álljunk mondani, hogy Uram, látod, miket beszéltem én az életembe, bocsáss meg, könyörülj rajtam. Tisztítsd meg az én szívemet, és tisztítsd meg a számat is, hogy ne beszéljek így, soha senkivel. Úgy beszéljek, ahogy te tanítasz beszélni Krisztus, mert Krisztus hogy beszélt, és hogy tanít minket, milyen szavakra tanít, milyen mondatokra, nem? Hát egész más. Amikor szidalmazták, viszont nem szidalmazott, hanem áldást mondott még azokra, akik bántották. Egyébként Dávid itt válaszol erre, majd mindjárt beszélünk az ő szavairól is. Dávid is milyen szelíden válaszol, határozottan, de szelíden válaszol a feleségének. Tehát ez egy olyan szép dolog, testvérek, hogy így az Úr meg tudja nekünk is adni. Hogy egyrészt megbánjuk, másrészt meg más szavakat használjunk. És tisztán beszéljünk, elnézést. Hogyha valakit egyébként inteni akarunk, vagy megvan annak is az ideje, meg a módja, hogy valakit figyelmeztetnünk kell, talán Mikál is, ha megvárja, hogy Dávid bemegy, és volt valami mondani valója, talán egy pár perccel később, egy kicsit lehiggadva, talán másképpen adta volna elő, megvárta volna, hogy mit mond a férje, megáldja őket, még részesült volna ő is az Úr áldásába. Kicsit lecsöndesedett volna, lehet, hogy meg tudták volna beszélni az asztalnál, vagy egy kicsit később a szobájukba, négy szem közt, vagy hat szem közt, vagy nem tudom hány szem közt. De hát így ez testvéreknek. Inteni kell valakit, akkor annak is megvan a módja. De ez így egy nagyon, nagyon csúnya dolog, és egyébként, ha hívő emberek vagyunk, akkor viszont fel kell készülnünk is arra, hogy előfordulhat, hogy minket is bántanak azért, mert dicsérjük az Urat. Tehát Dávid dicséri az Urat, és ezért bántást kap otthon. De hát amikor Jeruzsálembe az első pünköstkor a keresztények dicsérték az Urat, amikor eljött a Szent Lélek, akkor azt mondták rájuk, akik ott voltak, hogy ezek részegek. Édesboltó, hát ezek be vannak rugva. Hát az se volt valami kellemes megjegyzés. Tehát aki az Urat dicséri, aki szereti az Urat, aki magasztalja az Urat, az készüljön erre, hogy hát lesznek, akik nem értik meg, és még lehet, hogy ki is gúnyolják, megvetik, meg megjegyzéseket tesznek, meg beszólnak neki, lehet a családjába, munkahelyén, itt-ott, ez ezzel jár. De olyan csodálatos az, testvérek, hogy Mikál nem csak, hogy ugye megvetette a szívébe Dávidot, és nem csak, hogy aztán utána hát alaposan megsértette, hanem a harmadik dolog, hogy aztán a férje őt helyreigazította. És ahogy az előbb utaltam már rá, hogy Dávid nagyon határozottan, de mégis van egy szelídség a szavaiból, hogy helyreigazítja a feleségét. A válaszában, ha nézitek az ígét, akkor kétszer is az Úrra hivatkozik. Azt mondja, hogy először is az Úr előtt táncoltam, vagy játszottam, az Úr előtt. És aztán megismétli, hogy még nyomatékosabbá tegye a feleségének, igen, az Úr színe előtt táncoltam. Nekem nem a nép volt a fontos, hogy ők mit szólnak, mit nem szólnak, hanem az Úr volt a fontos. Nekem az Úr az első. Kihangsúlyozzam a válaszába az Úrnak a nevét és az Úrnak a személyét. És hozzátesz, hogy én azelőtt az Úr előtt táncoltam, aki engem választott az apát helyett és háznépe helyett, mert engem rendelt az Úr Izrael fejedelmévé. Engem tett Izrael királyává, nem a népem tett Izrael királyává. Engem ő tett Izrael királyává, és én előtte táncoltam, őt dicsőítettem. És hogyha hozzáteszi Dávid, ha még jobban megaláznám magam, és még inkább oda állnék népem egyszerű tagjai közé, akkor azok a szolgák és szolgáló leányok, akiktől te beszélsz, nemhogy még jobban megvetnének, hanem még jobban megbecsülnének engem. Mert minél inkább megalázom magam az Úr előtt, és odaalázkodok a népem tagjai közé, annál inkább fognak engem becsülni a népem tagjai, mondja. És ez nagy igazság. Ez nagy igazság annál is inkább, mert az Úr azt mondja, hogy akik magát megalázza, azt ő fölmagasztalja. És ez igaz volt Dávidra. Azt mondja, szolgálók előtt, akikről szóltál, mégis dicsőnek látszanám, ha még jobban megaláztam volna magam akkor is. Dávid tehát nem rájött arra, hogy az, hogy ő az Úr előtt alázatos, meg az emberek között is alázatosan jár, kert az nem befolyásolja az ő nagyságát, az ő dicsőségét, az ő megbecsültségét, az ő tisztességét. Nem attól függ, hanem éppen attól függ, hogy valaki az Úr előtt megalázza magát. Mert aztán az Úr teszi naggyá és dicsőségessé, mint ahogy Dávidot is. Az ő számára a dicsőség, értitek, nem abban állt, hogy milyen ruhába jár, meg mi van a fején, meg milyen, nem tudom, külsőségek veszik körül, hogy a szolgák ottan sertepert élnek körülötte, és legyezgetik egyfajta. Nem ebbe áll neki a dicsőség, hanem abba áll, hogy az Urat tartja mindenek fölött valónak. És majd az Úr majd megadja nekem azt a nagyságot, meg tisztességet, dicsőséget, amit meg akar adni, és meg is adta neki. Mind a mai napig a zsidóság Dávid király tartja a legnagyobb királyuknak. Hát ez megdöbbentő azért, testvérek, hogy nekünk is meg kellene ezt tanulni, hogy minél inkább megalázzuk magunkat az Úr előtt, az Úr majd annál inkább fölemel bennünket. Aki közületek első akar lenni, legyen az utolsó, mondta Jézus. És aki a szívét megalázza, az majd fölmagasztalja az Úr. És ebben a legnagyobb példa előttünk nem is Dávid, hanem Dávid fia. Mert ugye őróla olvassuk a Bibliában, hogy megalázta magát a keresztfának haláláig. És mit csinált vele Isten? Föltámasztotta és felültette a maga jobbjára. Ez Isten törvénye. És ha tetszik az embereknek, ha nem, nem a Ferrari-ba, meg nem a nyaralásba, meg nem a karib-tengeri üdülésbe, meg nem tudom, mibe van a dicsőség, meg abban, hogy valaki Armani öltönybe jár, és nem tudom, milyen Rolex óra van rajta, nem ebbe van a dicsőség, hanem abban, hogy az Úr előtt valaki alázatos. És az Úrral dicsekszik. Az Urat emeli föl, testvérek. Az Úr az ilyen embereket megdicsi. Nem csak a földön emeli fel őket, hanem még az örök életre is fölemeli őket. Megdicsőíti őket az üdvösséggel. Jézus nem véletlenül mondta ezt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugodalmat találtok a lelketeknek. Nem kell nekünk magunkat feltornázni, nem tudom hova. És érzékeltetni Istennel is, meg emberekkel is, hogy nem tudom, kik vagyunk. Hanem oda kell alászkodnunk az Úr elé, és az Úr népe tagjai közé, nyugodtan, a kicsik közé, a megvetettek közé. És majd várjuk, hogy az Úr fölemel bennünket. Annyira különös ezt, testvérek, Pál apostol írja a korintusi gyülekezetnek, hogy köztetek nem sokan, vannak köztetek néhányan, akik előkelők, gazdagok, nagyok, de a többség, a világ megvetettjei, kicsinyek, átvitt értelembe, lenézettek, egyszerű emberek, nem iskolázottak. De az Úr őket választottak, hogy megszégyenítse a nagyokosokat, meg a nagy gazdagokat. Hát Pál is vállalta, pedig okos ember volt, vállalta az egyszerű embereket, és ott volt közöttük. És nekünk is, az Úr arra fog vezetni minket is, hogy megalázzuk magunkat előtte, és aztán egymás közé alázkodjunk. Ne derogáljon nekünk meghallgatni a másikat, vagy segíteni egy egyszerű embernek körülöttünk. Vagy köszönömöt mondani, vagy kérni tőle valamit, vagy megdicsérni valamiért, hanem legyünk ott, és az Úr föl fog emelni majd bennünket, és tisztességet ad nekünk. Az Úr népe között is. Az utolsó dolog, testvérek, Mikállal kapcsolatban, akit azért itt az alázatosság útjára igyekezett terelni Dávid, hát aztán, hogy mennyire sikerült, azt nem tudom, arról már nem szól a fáma, de az biztos, testvérek, hogy az utolsó dolog nagyon megdöbbentő. A résznek a utolsó versében egy megjegyzés van, hogy ennek okáért nem született Mikálnak, Saul leányának gyermeke halála napjáig, vagyis gyermektelenül halt meg. Hát mondhatnánk, testvérek, hogy ez nagyon döbbenetes dolog az, hogy a gőgnek milyen szomorú következményei vannak. Tehát nem csak az jött ebből a gőgből, hogy Dávidot megsértett, aztán helyreigazították, hanem ez az asszony, ez kizárta magát Dávidnak a szeretetéből is. Ezzel kezdődik. A zsidó magyarázók azt mondják, hogy Dávid nem élt vele a továbbiakban nemi életet, azért nem lett neki gyereke, mert nem is élt vele Dávid nemi életet. De nem így mondja az Ószövetség, ugye nem a gyermekáldás nem az apától eredezteti, hanem Istentől. És ezért egyféle isteni ítélet volt ez rajta, hogy nem született neki gyereke. Nem is volt vele Dávid, de nem is született neki gyereke. Ez egy, mert Dávid egyszerűen nem tudta utána már őt szeretni. Ezek után. De nem ez a legnagyobb tragédia egyébként, hanem az, hogy Mikál még talán az Isten szeretetéből is kizárta magát, mert az, hogy az élete végéig nem született gyereke, az azt jelenti, hogy ő az Istennel is szembe állt. És nem alázta meg magát. Nem fordult bűnbánattal az Istenhez. Nem kért kegyelmet. hanem kitartott ebbe a, ugye, a szívét, megkeményítette az Úr előtt. Megkeményítette. És nem lehetett rész abban a kiváltságban, hogy ő fiút szüljön Dávidnak. Sőt, testvérek, még ennél is, hogy így mondjam, még ezt is súlyosbítja az az eset, hogy Mikál az ő nővérének, Mérábnak fölnevelte a fiait. Azt olvassuk a Bibliába, hogy ennek a Mérábnak, az ő testvérének volt 5 fia. Viszont ha olvassátok majd a Sámuel második könyvének a 21. részét, ott azt olvassuk, hogy Dávid odaadta Mikál 5 fiát a gibeonitáknak, hogy végezzék ki őket. Mert a gibeonitákat Saul akart annak idején kivégezni, és azok megkeresték Dávidot, hogy őnekik ezért bosszút kell állniuk, és valahogy ezt intézzék el. A Saul háznépéből kapjanak valakit, akin ők a vérbosszújukat tölthetik. És a Dávid odaadta Mérábnak, Saul idősebb leányának a fiait, de ott nem Mérab fiainak nevezi a Biblia őket, hanem Mikál fiainak. Miközben itt meg azt írja az ige, hogy Mikálnak nem született gyereke soha. És ezért a zsidó magyarázók arra jutottak, hogy valószínűleg Mérab az 5 fiának a megszülése után viszonylag fiatalon meghalt. És Mikál nevelte föl a gyerekeit. Mivel Mikálnak nem volt gyereke, ezért aztán a nővérének a gyerekeit viszont ő nevelte föl. És ezért nevezi a gyerekeit, az ő gyerekeinek az írás Mérab fiait. Na most érdekes, testvérek, hogy még ezt az 5 fiút is elvesztette. Még a nevelt fiait is elszedte tőle az Isten. Nem, hogy saját gyereke nem született, még a nevelt fiait se tarthatta meg. Ez olyan döbbenetes, testvérek, hogy Isten ítélete, én úgy ítélem meg ezt, hogy már itt a földi életébe is ránehezedett. És mutatja ez az ítélet, hogy mennyire nem kifizetődő dolog, mennyire bolond dolog az, hogy valaki hiú és beképzelt és gőgös. Mert az Isten megítéli az ilyen embert, már a földön is, nemhogy utána elkárhozik, az a legsúlyosabb ítélet, de egyszerűen ez az eset is arra sarkal engem és bennünket is, hogy tanuljunk alázatot, testvérek. Tanuljunk végre alázatot. Mindegy, hogy lelkész vagyok, doktori címem van, vagy nincs, vagy mit tudom én, mit értem el az életbe. Alázat nélkül el fogunk veszni. A földi életünk is elvész, az örök életet is elveszítjük, az üdvösséget is. A gőgösöket az Isten megalázza. Ezt mondta Anna már a Sámuelnak, az édesanyja, emlékeztek az ő hála énekébe, hogy az Isten elszéleszti a szívük gondolatába felfúvalkodottakat. És az alázatosakat pedig fölmagasztja, és ez újra meg újra mindig elhangzik a Bibliába. Ez egy olyan alaptörvény, amit nem hagyhatunk egyszerűen figyelmen kívül. Ha valamit magatokkal visztek ebből az Isten tiszteletből, ez legyen, hogy alázatot kell tanulnom. Uram, se lelkeddel segíts nekem, hogy alázatot tanuljak, hogy ne járjak úgy, mint Mikál, vagy mások. Van, aki azt mondja erre, persze, amit most itt beszélek nektek, hogy ne fenyegetőzzek. Tudom, hát lehet, hogy nem ti mondjátok, de sokan mondják, hogy mit fenyegetjük mi az embereket az Isten ítéletével. Nem fenyegetjük, ez nem fenyegetés, hanem figyelem fölkeltés. Figyelem fölhívás az a saját érdekünkben. Emlékszem, amikor gyerek voltam, mentem Gyomára, nagyszüleinkhez, és vagy ők vittek, vagy Szentendrére, a másik nagyszülőhöz, akkor ő vitt mindig el egy-két hétre nyáron, és akkor a gőzössel mentünk. És emlékszem mindig különösen a szentendrei nagyanyámra, hogy az mindig mondta, Zolika, ne hajolják ki az ablakon, mert a szikrák, meg a hamu, ami jön a mozdonyból, belemegy a szemedbe, az baj lesz. Inkább lehúzod az ablakot, csak úgy belül állja, hogy belülről nézzék, de ne dugd ki a fejed a szélbe. Hát most ez, mondhattam volna, hogy mit fenyegetsz engem, mit fenyegetsz. Nem fenyegetés volt, hanem szeretetből fakadó figyelmeztetés, az más. Hát ugyanígy van, hogy az Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázat, ez szeretetből fakadó figyelmeztetés. És ezért kell oda vonulnunk, oda mennünk újra meg újra Jézushoz, hogy taníts nekem alázatot, Jézus. Előtted is, aztán utána majd emberek előtt is. És ha gőgöt veszek észre magamba, könyörülj rajtam, hogy azt meg tudjam bánni, el tudjam hagyni, le tudjam tenni. Ne abba lássam én a nagyságot, hogy nem tudom én mibe öltözök, meg min van, meg a külsőségekben, hanem abba lássam a nagyságot, hogy ismerlek téged. És te szeretsz engem, és elfogadtál engem. Te vagy az én dicsekvésem. És aztán oda tudunk állni majd az egyszerű emberek közé. Hát legyen előttünk intőjel Mikál, aki megvetette a férjét, aki megsértette a férjét, akit a férje helyreigazított, de Isten, akit megítélt. Legyen előttünk intőjel, de legyen bátorító Jézus. És segítsen bennünket, a mi megváltunk az ő követésére, hogy a szívünkbe alázat legyen, és a szánkból ne halált hozó, meg sértő, sebző szavak jöjjenek, hanem az alázatnak, a szeretetnek, a szelídségnek a szavai, építő beszédek. Építő beszédek, ő dicsőítő szavak. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan megdöbbentő szemügyre vennünk ezt a régi feleséget, ezt az asszonyt. Olyan szomorú az, amit látunk az ő szívében is, az ő életében is. Kérünk téged, hogy hadd tekintsük őt figyelmeztető jelnek minnyájan, hogy ettől a mentalitástól és az ilyen viselkedéstől messze menően tartózkodjunk, és ha így viselkedtünk volna, vagy ilyen mentalitást fedeznénk fel magunkban, akkor segíts abban bűnbánatot gyakorolni, megalázkodni előtted, és odaadni neked magunkat egy másféle életre. Úr Jézus, köszönjük, hogy te minket alázatra tanítasz. Tudjuk, hogy ez a mai világban valami nagy bolondságnak tűnik, de mégis te erre tanítasz minket. Magadat is megaláztad a keresztfának haláláig, hogy bocsánatot nyerjünk a gőgünkre, a hiúságunkra, a büszkeségünkre. És köszönjük néked, hogy te általad van ma is bocsánat erre a bűnünkre, és köszönjük, hogy általad győzhetünk önmagunk gőgje, büszkesége, hiúsága felett, és tanulhatunk alázatot. Beléd akarunk most is kapaszkodni, rád akarjuk magunkat bízni. Taníts minket alázatra és szelídségre, Urunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy előtted tudjunk így állni újra és újra minden napon, és aztán a mieink között is alázatos szívű emberként tudjunk jelen lenni. Köszönjük, hogyha megvetnek ezért, vagy kigúnyolnak ezért, te meg fogsz vigasztalni, és föl fogsz emelni bennünket. Köszönjük néked, hogy te ellenállsz a gőgösöknek, de az alázatosaknak kegyelmet adsz. Szétszélezted a szívük gondolatába felfúvalkodottakat, de magad mellé gyűjtöd az alázatosokat, és megdicsőíted őket, nem csak itt a földön, hanem örökkön örökké a te országodban. Köszönjük néked, hogy már most is magasztalhatunk téged, és segítségül hívhatunk téged. Imádságainkat elét tárhatjuk, bűnbánatot tarthatunk. Köszönjük néked, hogy beszélhetünk veled ezekről, és elismerhetjük, hogy te messze fölöttünk állsz. Segíts, hogy ki tudjuk mondani, hogy bánkódom a porban és hamuban, de köszönöm, hogy van bocsánat. Légy áldott Jézusunk, hogy te általad más életet élhetünk, és megvalósulhat bennünk is valami abból, ami Dávidban is megvalósult, és kitört itt belőle ebben a pillanatban, életének ebben a kritikus percében. Az a szelídség, az a szent határozottság, de mégis csöndesség, amivel válaszolt a feleségének. Kérünk téged arra, hogy taníts meg erre bennünket. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rá a gyülekezetünket, rád bízzuk családjainkat, rád bízzuk egész népünket. Kérünk, vezérelj bennünket ígéddel, lelkeddel a keskeny úton. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, amikor kérünk betegeinkért. Látod szenvedő gyülekezeti tagjainkat, kérünk téged, hogy vigasztald meg őket, legyél ott velük a kórházban, a klinikán, adj az orvosaiknak bölcsességet, és ha lehet, tartsd meg őket a hitben, még hogyha magadhoz is szólítanád őket. Áld meg azokat, akik orvosi kezelések alatt állnak, gyógyító szereteteddel, áld meg a gyógyszereket is, fordíts hasznukra, és tartsd meg még nekünk őket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hordozd a mi gyülekezetünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Tájékoztatom a kedves egyház tagjainkat, hogy a koronavírus járvány miatti szükség intézkedéseinket javarészbe felszámolhatjuk. Ennél fogva július 5-től, tehát jövő vasárnaptól újra csak egy vasárnapi istentiszteletünk lesz, a megszokott időpontban délelőtt 9 órától. Jövő vasárnap, ha Isten segít bennünket, úrvacsorosztást is szeretnénk tartani. Oly módon, hogy én osztom a megszokott módon kesztyűben a kenyeret, teszem majd a testvéreknek a tenyerébe, most ne vegyék át tőlem, hanem tartsák a tenyerüket, és önmaguk vegyék a szájukba a kenyeret, és utána pedig a kelyhek, kis kelyhek lesznek, ilyen kis eldobható műanyag kelyhek lesznek, azokba kitöltjük a bort, itt fog állni két presbiterünk, akik nem nyújtják, hanem mindenki maga veszi el a tálcáról vagy az asztalról a kis kelyhet, és utána majd kiteszünk egy kosarat, és oda tudják elhelyezni az elhasznált kelyhet. Tehát ilyen formában tudjuk ezt megoldani. Fontos, testvérek, hogy az Isten tiszteleten a jövőben nem kell egymástól másfél méterre ülni, tehát felszámolódnak ezek a szalagok is itt a templomban, viszont a szájmaszkot még mindig használnunk kell, és még mindig keveset szabad énekelnünk. Tehát ez marad, ez az egyetlen ilyen fontos intézkedésünk marad, mert amikor éneklünk, akkor árad ki olyan pára, ami esetleg ugye másokat megfertőzhet. Jelzem azt is tehát, hogy nem kell másfél méterről, de a szájmaszkot használni kell. Az Isten tisztelettel egy időben a baba-mama szobát ki fogjuk nyitni a régi épületben, amit minden szülő a saját felelősségére vehet igénybe. A 6-tól 11 éves korú gyerekeknek a gyermek Isten tisztelet meg lesz tartva a kis teremben, tehát ez a 6-tól 11 éves korú gyerekeknek. Előre is jelzem, bár itt nem túl sokakat érint, hogy akik gyerek istentiszteletre jönnek, azok megérkezés után ne a templomba jöjjenek a karzatra, ahogy szoktak, hanem rögtön menjenek be a kis terembe. Ott legyenek, és ott várják, és ott tartsák majd együtt az alkalmat a vezetővel. A 6 év alatti gyerekekre azt a döntést hoztuk, hogy a ligetben szülői felügyelettel lehetnek. Tehát több szülő is van, aki vállalta, hogy amíg a gyermekeknek a szülei itt vannak a templomban, addig ő szívesen kimegy a ligetbe a gyerekekkel, és akkor ott játszik az alatt a 1-1,5 órát, amennyi kell. A 11 évnél idősebb gyerekeket, azokat itt várjuk a templomba, a családtagjaik mellett ülve részt vehetnek a felnőtt istentiszteleten. Tehát a legkisebbek a mama-mama szobába már bemehetnek, hogyha akarnak a szülők. A 6 év alatti gyerekek ligetbe lehetnek, a 6-tól 11 éveseknek lesz gyermekistentisztelet, és a 11 évnél idősebb gyerekek pedig itt ülhetnek a családjuk mellett a templomban. Fontos, hogy a templom előterében és a régi épületben nem szabad továbbra se csoportosulni. Ha beszélgetni akarunk, akkor az udvaron lehet szépen szétszórulni, vagy megint még a templom előtt, de lehet, hogy szerencsésebb az udvarba megállni egy kicsit, aztán beszélgetni azzal, akit akarunk. Az énekeskönyvet kérem, hogy mindenki hozza magával, továbbra is ezt a saját énekeskönyvünket használjuk. Illetve a templomnak a mosdó helységeiben eldobható papírtörlőt használjanak a testvérek. Ne törülközőbe törüljék a kezüket, hanem van ott papír, abba törüljék a kezüket, és aztán dobják ki. Ezek az intézkedések most a presbitérium további döntéséig érvényesek. Eddigi megértésüket is köszönöm a testvéreknek, és kérem, hogy továbbra is ezt a minimális óvintézkedéseket tartsuk be. A családok azok, igen, hogyha ide jönnek a templomba szülők, gyerekek, nagyszülők, akkor jó, ha egy kupacba ülnek. Nyilván. De nem kell már másfél méterre ülni egymástól. Nyilván, hogy valami távolságot, ha tudunk tartani, akkor tarthatunk, de nem kötelező már. Köszönöm a testvéreknek a figyelmét, a megértését, és hát reméljük, hogy még ezek a kisebb óvintézkedések is megszűnnek. Tehát lényeg, hogy jövő vasárnap 9 órakor lesz már közös Isten tiszteletünk, ha Isten segít, úrvacsoroztással egybekötve, így készüljetek. Az Úr legyen a gyülekezetünknek őriző pásztora.